Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 390. dicséretünk mind a négy versét énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén. A 390. dicséretünk első verse: erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a 43. úrnapjának kérdését és feleletét Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés a parancsolatok közül a 9. parancsolat magyarázata. A 9. parancsolat így szól: ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavát el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és felebarátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki igaz vagy lényedben, és ezért igaz a te beszéded. Köszönjük, hogy te soha nem vezettél és nem vezetsz egyikünket sem félre. És köszönjük, hogy amikor ígédet számunkra kijelentetted, az igazságot mondtad el önmagadról és rólunk emberekről. Megvalljuk a te szent színed előtt, hogy a mi beszédünk olyan sokszor nem az igazságról, nem arról szól, amit a másiknak tudnia kellene, hallania kellene. Köszönjük, hogy most intesz és figyelmeztetsz bennünket parancsolatod által is, hogy ragaszkodjunk szüntelen az igazsághoz. Ragaszkodjunk mi csak szüntelen te hozzád, töretlen szívvel és lélekkel. Urunk, kérünk téged arra, hogy tisztíts meg a mi szívünket minden álnokságtól, minden olyan gondolattól, minden olyan cselekedettől, beszédtől, amely a te törvényedet sérti, amely nem abból a szeretetből és kegyelemből származik, amelyben te részesítettél bennünket, a te gyermekeidet. Te kérünk tégy bennünket hitvalló közösségé is, akik nem rejtik el ezelől a világ elől azt az igazságot, amelyet benned megtaláltak. Kérünk téged, hogy így áld meg bennünket most is igéd tiszta üzenetével, és engedd meg nekünk, hogy ezt szívünkbe zárva, ahhoz ragaszkodjunk, arra építsük életünket, az alapján hozzuk meg döntéseinket. Kérünk tégy bennünket alkalmassá, úgy igéd befogadására, mint annak megcselekvésére. Amen. Isten igéjének hallgatására úgy készüljünk, hogy a 42. Zsoltárunk első és 5. versét énekeljük, imádkozzuk. A 42. Zsoltárunk első, valamint 5. versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéje Márk evangéliumának 11. fejezetéből szól hozzánk. Márk evangéliumának 11. fejezetéből a 15. verstől a 19. versig terjedő szakaszt olvassuk. Márk evangéliumának 11. fejezetében a 15. verstől kezdve ezt találjuk megírva. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket. Nincs én megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Kedves testvéreim, a reformáció ünnep köréhez érkeztünk ez esztendőben is, és ha ez az ünnep a világban nem is akkora ünnep, ahogy szokták ma mondani, nem akkora durranás, azért legalább mi, akik a reformáció egyházaihoz tartozunk, fordítsuk oda tekintetünket az előttünk járókra, és mindarra, amit ők hagyatékul hagytak nekünk. A keresztény egyház életének meghatározó eseménye volt a reformáció. Annyira kiugró esemény volt, hogy sokan úgy gondolják, hogy az idáig, vagy az odáig nem is volt soha ilyesmi az egyházban, és hogy azóta sem történt ilyen volumenű esemény az egyházban. Ennek megfelelően sok protestáns, amikor visszatekintene az egyszerinek gondolt eseményre, egy kicsit elbizonytalanodik. Elbizonytalankodunk abban, hogy valóban jó dolog volt-e a reformáció. Mert ami ritkán, vagy csak egyszer-egyszer történik meg az életbe velünk, az vagy nagyon jó dolog, és újra vágyakozunk rá, vagy olyan rossz dolog, amit nem szeretnénk, hogy még egyszer megismétlődjön. Ilyen értelemben én nagyon sokféle bizonytalanságot tapasztalok ma a világban, afelől, hogy vajon a reformáció tényleg helyes dolog volt? Vagy úgy van, ahogyan akkor és azóta is újra és újra a római egyház értékeli, amelyik nem titkolta és nem titkolja, hogy a keresztény egyház addigi egységes hegemóniáját a reformáció megtörte, egyenesen tönkretette. Bűnözők a reformátorok, vagy sem? Az utókornak is ítéletet kell hoznia. Hozott az a kor is egy ítéletet, ott azon melegében, a reformáció idejében, de újból és újból le kell porolnunk ezt az aktát, ha szabad így beszélnem a reformációról, és fölül kell vizsgálnunk az akkor élők ítéletét. Ahhoz, hogy ezt a felülvizsgálatot mi magunkban is, meg mint utódok, meg tudjuk jól tenni, és meg tudjuk hozni a megfelelő ítéletet, talán arról kell megemlékeznünk, hogy mi is történt ott valójában. Mi történt ott az 1500-as évek környékén? Nem azon az egy napon, október 31-én. Mert a reformáció nem egy napon indult el. Ennek hosszú előélete volt a középkor keresztény közösségeiben. Van egy dátum, amihez kifejezetten kötjük a reformációt, de nem ott kezdődött el, és hála Istennek nem is ott ért véget. Annak, hogy mi történt ott, a megértésében leginkább Jézus története fog nekünk segíteni. Ugyan Jézus életének ez az eseménye legalább 1500 évvel azelőtt történt, hogy a reformáció előkerült volna az egyház életében, mégis segít nekünk ez a történet. Legfőképpen abban segít bennünket, hogy ebben a történetben Jézus úgy áll előttünk, mint egy reformátor. A reformáció azt jelenti, hogy valamit helyreigazítunk. Valamit, ami nem áll jól, nem áll az eredeti rendjének, hivatásának, küldetésének megfelelő módon, azt helyreigazítjuk. Ahogyan az asszonyok szokták a férfiak portörlése után a terítőket megigazgatni, mert az nem úgy szokott állni. Van egy rendje, hogy hogy kell állni. Így a reformáció az azt jelenti, hogy valamit visszaigazítunk a megfelelő helyre és a megfelelő rendre. Jézus is reformált. Bármilyen furcsa, mégis azt kell mondjuk, hogy nem a középkori reformáció volt az első reformáció az egyház életében, mert maga Jézus is ezt tette. És az ő reformációja lényegében ugyanarról szólt, amiről majd a későbbi reformáció és reformációk is kell, hogy szóljanak. Ezért kell nekünk Jézus Krisztusra figyelnünk. Hogyan és mi módon viszonyult ő az egyházhoz? Azokhoz, akik Isten ügyének képviselői voltak az ő korában. Mit jelentett az, hogy Jézus reformál? Azt olvastuk itt, a virágvasárnapi történetbe csöppenünk vissza, hogy Jézus megérkezvén Jeruzsálembe elment a templomba. Volt ott már Jézus máskor is, most is elment, és amikor most odament, amit ott talált, az valójában mondhatnánk így, hogy földühítette őt. De Jézusban a düh az nem valami olyan indulat volt, amilyen bennünk szokott lenni. Az ő dühének az volt az alapja, hogy azt mondta, hogy az ő atya házához való féltő szeretet van a szívében. És amikor bement a templomba, akkor ő azt látta, hogy az atya házában olyan dolgok vannak, amikhez az atyának nincsen köze. És az indulatokat váltott ki Jézusból. Több evangélium is lejegyzi, hogy Jézus hogyan és miképpen reagált arra, amit ott látott. Olvasunk olyan leíratot is, egyik kiegészíti a másikat, hogy Jézus ostort formált, és azzal kezdte ütni és kihajtani onnan a templomból, a templom előteréből azokat, akik ott nem azt tették, amit ott, azon a helyen tenni kellett volna. Az árusokról, a pénzváltókról esik szó, akik bevették magukat oda a templom előterébe, és aztán ez azzal járt, amivel. Osztással, szorzással, az áru feldicsérésével, felmagasztalásával, kupeckedéssel, alkudozással, mindennel, ami a pénz körüli dolgokat általában jellemezni szokta. Látszólag abban, ami ott folyik, nincs semmi kivetendő, mert ott nem a jeruzsálemi tőzsde központja volt a templomba. Azért foglalkoztak ott pénzzel, azért foglalkoztak ott galamboknak, bárányoknak az árusításával, hogy a templomba érkező zsidók az áldozathoz szükséges állatokat meg tudják vásárolni. Ne kelljen nekik messziről hozni, kísérgetni, vigyázni rá, hanem ott a templom előterében hadd jussanak csak hozzá. Mivel Izraelben nagyon sokféle pénz volt forgalomba Jézus idejében, értelemszerű volt az is, hogy a pénzváltók betelepültek, és váltogatták a különböző pénzeket, hogy a templom adót is be lehessen fizetni. Látszólag nincs abban kivetendő, hiszen mondhatnánk, hogy a vallásgyakorlatot támogatja az, ami ott folyik, mégis Jézus rávilágít arra, hogy ennek, ami ott folyik, azon a helyen nincs létjogosultsága. Van létjogosultsága annak. Jézus nem mondja, hogy nem lehet pénzt váltani. Nem mondja azt, hogy nem lehet állatokat, jószágokat árulni. Csak azt mondja és azt fejezi ki szívének mély indulatából, féltő szeretetéből, hogy az eredeti rend kárára ezt itt, ezen a helyen nem lehet tenni. Tulajdonképpen azzal, hogy ezek az árusok benyomultak oda a templom előterébe, előcsarnokába, a templom eredeti rendeltetését, annak a csarnoknak az eredeti rendeltetését sértették meg. Az emberek azért jöttek a templomba, hogy Istennel találkozzanak. Voltak, akik csak eddig a csarnokig mehettek be, mert nem volt joguk tovább lépni a templom területére. Az emberek eljöttek, hogy Istennel rendezzék életüket, viszonyukat, de amikor keresztül kellett menni ezen a csarnokon, vagy azok, akik csak odáig jöhettek, akkor ott egy zsibvásárral találkoztak. Mindezt, amiért oda jöttek, megakadályozta és lehetetlenné tette az üzlet, a lárma, a nyerészkedés, a mammon, a pénz Isten körül való forgolódás. Nyilván nem egyik napról a másikra lett ez ilyenné. Hosszú idő telhetett el, amíg ez a zsibvásár ott megszületett, elfogadottá vált. Ahogyan ez ma is lenni szokott, nyilván a templom papjai is jól jártak ezzel. Nem gondolom, hogy ezeknek az árusoknak ingyen biztosították ott a helyet a templom előcsarnokába. Ugyanolyan emberek voltak, mint mi. A frekventált helyeknek mindenhol mindig ára van. Ment a nyerészkedés, és a nyerészkedéssel együtt járó hangoskodás. Jézus meg azt mondja, hogy ez a ház, ez a csarnok az Isten háza, és arról beszél, hogy ez a ház, ez a csarnok az imádság háza. Azt mondja, hogy ez ezért van. Ez a rendeltetése. Hogy itt ezen a helyen az emberek elcsendesedve Isten elé álljanak, Istent megszólítsák, mint a Szent Istent, az egyedüli Istent, és komolysággal beszéljenek Istenhez. Kérjék a bűneik bocsánatát, kérjék, imádkozzák Isten kegyelmét, adjanak hálát mindazokért a jókért, amelyeken Isten keresztül vezette őket. Azt mondja Jézus, ez ennek a háznak a rendje, ezért van ez a ház. Mivel ott most lárma van, Jézus radikálisan lép föl. Kiűzi a templomból mindezt, hogy az eredeti rendeltetés szerint helyre állhasson ott minden. Sokan nem értették, hogy Jézus milyen jogon teszi ezt, hiszen Jézus nem a papság köréből való volt. De mi mindannyian kell, hogy tudjuk, hogy Jézus azon a jogon tette ezt, mint Isten fia. Ő annak az atyának a fia volt, akinek ez a ház a háza volt. Ha valakinek, akkor neki joga volt ott rendezkedni, és joga volt megkövetelni, hogy ott az a rend érvényesüljön, amire az a ház eredetileg épült. De látjátok, még ezt is elvitatják tőle. Még ezt is nehezményezik. Saját tulajdonában, az ő atyának házában, ahol az atya által megszabott rendet felügyeli, újra csak követeli, idegenként tekintenek rá. Pedig semmi olyat nem csinál, ami az írásokba, a templom rendjébe ütköző volna. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy most látjuk azt, hogy Jézus miért, miképpen és hogyan állítja helyre a jeruzsálemi templomban Isten helyes tiszteletét. Hogyan reformál? Mert Jézus semmit sem újít, egészen egyszerűen csak visszavezeti az ő korának ott lévő gyülekezetét a gyökerekhez. Ő nem kezd el valami forradalmi újításokat bevezetni, hanem azt mondja, nem emlékeztek rá? Hát Salamon, mikor megépítette ezen a helyen a templomot, azért imádkozott, hogy az Isten hallgassa meg azoknak az imádságát, akik idejönnek messze földről, még a pogányok is. Hát nem azért épült ez a templom, nem ez ennek a rendeltetése? És ti most pont ezt száműztétek innen. Jézus csak helyreállít, visszavezeti azt a korabeli gyülekezetet az eredetekhez, a gyökerekhez. Az egyházban sokszor ismétlődött és ismétlődik bizonyos folyamat. Ez nem más, mint az eredetitől való lassú elhajlás. Ez mindig ott van az egyház tagok és az egyház életében. Hogy az eredetitől, attól, amire rendeltettünk, amiért vagyunk, szépen, csendben, de határozottan elhajlunk. Azt gondolom, hogy a reformáció évszázada nagyon beszédes. Ez az elhajlás az eredetitől akár 1000 év alatt is juthat oda, ahova juthat. Nem egyik hétről a másikra. Valamikor úgy történik. De nagy egészében sokszor ez egy sokkal lassúbb folyamat. Amikor az egyház elveszti a maga eredeti identitását, küldetését, és amikor a keresztény közösség ebben a világban elkezd úgy élni, hogy látszólag ugyan azzal, amit tesz, támogatja Isten ügyét, de valójában már messze távol van attól, amit tennie kellene. Amikor a reformáció után megpróbálták meghatározni azt, hogy mi is legyen, és mi is valójában az igaz egyháznak néhány jellemvonása, amiről az igaz egyház felismerhető, akkor ezt úgy tették meg eleink Isten igéjén tájékozódva, hogy az igaz egyházra mindenféleképpen legelőször is az jellemző, hogy hirdetik benne az evangéliumot. Megszólal benne Isten igéje, Isten szent lelke vezetése alatt. Na nem csak úgy, hogy fölolvassuk, aztán utána már nem érdekel bennünket, hanem hirdetjük az igét. Az egyházban, az egyház hatósugarában az igazságnak az egyik legalapvetőbb jellemvonása az, hogy az igéről szól. Isten kijelentéséről szól. A második dolog, amit a mi eleink megállapítottak, az az, hogy az igaz egyházban a sákramentumokat igaz módon szolgáltatják ki. És ez alatt azt értették, hogy úgy és olyan módon, ahogyan azt a sákramentumok szerzőjétől, Jézus Krisztustól vettük. Akik itt szoktak úrvacsorázni, azok tudják, hogy az úrvacsora végén el szoktam mondani, hogy így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, hitvalló őseink és a reformátorok is. És most Isten kegyelméből mi magunk. Testvérek, amikor azt mondom, hogy így éltek vele, akkor ez számunkra nagyon fontos, mert megpróbáljuk olyan módon a sákramentumi közösségünket megélni, ahogy azt eredetileg Jézus tette. Azt olvassuk, ugye? Azt olvassuk a Szentírás, hogy megtörte a kenyeret, és a kezükbe adta a tanítványoknak. Aztán vette a kelyhet, elmondta a hozzátartozó igét, tanítást, és azt is odaadta a tanítványoknak. A sákramentumok biblikus, igeszerű kiszolgáltatása azt jelenti, hogy nem csinálunk mást, mint amit maga Jézus tett. Így éltek vele. Nagyon fontos, testvérek, hogy az úrvacsorát a különböző történelmi korszakokban, az igaz egyházban nem össze-vissza gyakorolták, hanem annak mindig volt egy rendje. Méghozzá abból kiindulva, ahogy ezt Jézustól, a sákramentum szerzőjétől vettük. És ezt leírja nekünk tisztán egyértelműen az evangélium. Ezért van az, hogy én elálltam attól, amikor ezt megértettem, hogy a jegyeket a testvérek előtt fölmutassam. Nem kérdezte meg tőlem senki, hogy én egy-másfél év óta miért nem mutogatom a jegyeket, de tudom, hogy ez talán csak a gyülekezeti tagok szemérmessége. Ne legyünk azért soha ilyenek, nekem jobban esett volna, ha megkérdezik a testvérek. Nem kell mindig úgy gondolkozni, hogy a tiszteletes úr tudja, hogy mit csinál. Azt mi meg megyünk utána. Azt szeretném, 13 éve így hirdetem itt Isten igét, hogy testvérek mindig értenék azt, hogy mit, miért csinálunk. És mit, miért nem csinálunk. Isten lelki vezetőket támaszt előttünk, hiszem, hogy engem is ezért küldött ide ebbe a gyülekezetbe, de nem azért, hogy uralkodjak, fölemeljem a zászlót, és azt mondjam, hogy aki nem jön utánam, az aztán tűnjön el a színről, hanem azért vagyok itt, hogy értekezzünk dolgokról, megbeszéljünk dolgokat. Isten igéjének a tanítását megértsük mindannyian. Egész biztos vagyok benne, hogy az Úr Jézus az utolsó vacsora alkalmával nem emelte föl a kenyeret meg a poharat, nem mutogatta a gyülekezeti tagoknak, hanem azt olvassuk, hogy megtörte és a kezükbe adta. Én is megtöröm, és a testvérek kezébe adom. Az úrvacsorai jegyek fölmutatása nyilvánvaló egyházunkban egyfajta örökség, vagy visszaszűrődés, méghozzá abból az értelmezésből, ahonnan a reformáció idején, ami elején kijöttek. Hiszen a római katolikus gyakorlatban, ahol ugye nem is úrvacsora ez a közösség, hanem eukarisztia, ott a pap fölemeli a jegyeket. De azok a jegyek átlényegült jegyek, vagy átlényegített jegyek. Nos, testvérek, igazodjunk Isten igéjéhez. Még akkor is, hogyha ez ilyen nagyon egyszerű dolog, és mondanák a testvérek, hát miért nem lehet fölemelni? Ha azt mondjuk, hogy biblikusan akarjuk kiszolgáltatni, akkor szolgáltassuk ki ezt úgy. És vegyük olyan alázattal a másik oldalról, ahogyan ezt a tanítványok is tették. Mert itt nem csak a kiszolgáltatásról van szó, hanem arról is, ahogyan ezzel mi magunk élünk. Azt mondták a reformátorok az igaz egyházról, hogy nem csak arról ismerszik meg, hogy hirdetik benne az igét biblikusan, az evangéliumot, nem csak arról ismerszik meg, hogy gyakorolják benne a sákramentumi közösséget úgy, ahogy ezt Jézus megszerezte, hanem azt is mondták, hogy az igaz egyházban egyház fegyelem van. És ennek a fegyelemnek az alapja Istennek az igéje, Istennek a rendje és törvénye. Azt mondták, hogy amikor ez a három dolog együtt áll, akkor azt láthatjuk, hogy ott Istennek tanítványai, gyermekei vannak. Az egyház fegyelem olyan fegyelem, amit az ember legelőször is magán gyakorol, és ha kell, akkor az egyház gyakorolja azokon, akik nem akarják magukon gyakorolni. Először magamat igazítom Isten rendjéhez, Isten törvényéhez, hogy ne essek abba a bűnbe, hogy a másik szeméből kiszúrom a szálkát, a magaméban meg a gerendát észre se veszem, vagy átlépek rajta. Az egyházfegyelem azt jelenti, hogy önfegyelmet gyakorlok Isten igéje tanítása alapján. Megmérem újra és újra a saját életemet, elcsendesedek azon, hogy én vajon Istenemnek, Jézus Krisztusomnak olyan tanítványa vagyok-e, abban telik-e az én életem, amire ő engem elhívott, vagy sem. Aztán, ha nagyon jól állunk önmagunkkal, akkor lehet egy kicsit szétnézni magunk körül is. Ha valami olyasmibe ütközünk bele, ami Isten rendjével nem azonos, akkor ebben is el kell járnunk, fegyelmeznünk kell magunkat, egymást is. Valaki jelezte nekem, hogy még mindig vagyunk itt a templomban, akik ige hirdetés alatt, amikor Isten beszélne hozzánk, a telefonunkat nyomkodjuk. Hát nem nekem kell mondani, majd akkor mondják nekem a testvérek, ha én is itt nyomkodom a telefonomat. Mondjuk meg szeretettel egymásnak, annak a testvérnek, hogy Isten házába, Isten igéjének a hallgatására jövünk. És ha nem bírjuk ki telefonnyomkodás nélkül, ha nem bírjuk ki anélkül, hogy ne válaszoljunk a nekünk üzengetőknek, akkor egyszerűen csak ismerjük be azt, hogy függő emberek vagyunk. Függő emberek vagyunk, akiknek szabadulásra van szüksége. És noha a függőséget a legtöbb ember oda szűkíti az alkoholra, meg a drogra, jó esetben még a dohányra, van telefonfüggőség is. Nem nehéz ezt kimutatni, de nagyon nehéz belőle kiszabadulni. De ahogyan azokból Isten tud szabadulást adni nekünk, testvérek, úgy ebből is ki tud bennünket Isten segíteni. És kérjük csak az ő segítségét. Kiáltsunk csak hozzá, hogy segítsél meg engem, hogy félre tudjam tenni ezt a nyamvat készüléket, mikor te akarsz velem beszélni, amikor te szólnál hozzám. Ez az egyház fegyelem. Hogy az a testvér, aki ezt látja, oda megy a másikhoz, és szeretettel emlékezteti, vagy kéri arra, hogy ne tedd ezt. Neked se jó, meg nyilván annak se jó, aki ezt látja, észreveszi, mert mi már emberek csak olyanok vagyunk, hogy amikor ilyet tapasztalunk, akkor vagy megsimogatjuk a vállunkat, mint a farizeus a templomba, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy én nem vagyok ilyen, vagy esünk az ítélkezés bűnébe, és azt mondjuk, na, milyen ember ez? Az igaz egyházban hirdetjük az evangéliumot. És amikor bűnt látunk, akkor is az evangéliumot hirdetjük, ami ebben az esetben az, hogy van szabadítónk, van Jézus Krisztusunk, aki ki tud bennünket menteni a mi földi életünk minden olyan kötelékéből, ami bennünket gúzsba köt, ami lehetetlenné teszi a mi életünket. Testvérek, az egyház újra meg újra elhajlik ezektől az igazságoktól. Elhajlunk az igétől, elhajlunk a sákramentumok gyakorlásának bibliai kritériumaitól, olyan sokszor elhajlunk a helyes és tiszta, őszinte egyház fegyelemtől is. És jön helyette az önimádat, jön helyette a pénzimádat, jön helyette a hatalomimádat, jön helyette az élvezeteknek a hajhászása. Ezért vegyük szívünkbe, és vegyük figyelembe ma is azt, testvérek, amiről Jézus Krisztus bizonyságot tett az ő idejébe, és amiről Isten bizonyságot tett a reformáció idején a reformátorok által. Ez pedig abban foglalható össze, hogy az egyház Istené. Az egyház Isten intézménye, Istené. Ő a tulajdonosa. Vegyük szívünkbe azt, hogy Isten igényt tart az egyház eredeti rend szerinti irányítására. Nem úgy van ez a dolog, hogy egy autógyárban legyártanak egy autót, aztán utána, aki beleül és a tulajdonosa lesz, az rendelkezik vele. És a gyártót ez már nem érdekli, hogy ő mit csinál vele. Isten nem így van az egyházzal. Ő igényt tart arra, hogy nem csak létrehozza, alkotja, fenntartja az egyházat, hanem mindig irányítani is akar. Mindig ő ül a kormánykeréknél. Igénye van erre. Nem adja át a vezetést és az irányítást senkinek. És éppen ezért az egyháznak mindig tisztulnia kell. Meg kell hajolnunk Isten akarata előtt. Mi újra meg újra szeretnénk onnan az anyósülésről, meg a hátsó ülésről Istent félretaszajtani, kezünkbe venni a kormánykereket, és végre mi akarunk vezetni. Isten nem engedi ezt, hanem azt követeli, hogy mi igazodjunk ő hozzá. Majd ő vezet, és ha meghívott bennünket arra, hogy közösségünk legyen ő vele, akkor bízzunk benne. Nem fog bennünket baleset érni. Mert amikor mi vezetünk, akkor ennek sokszor halálos baleset a vége. Amikor egy közösség élére oda kerül egy ember, aki nagyon irányít, nagyon vezet, nagyon uralkodik, Istent eltakarja, akkor ebből előbb-utóbb az szokott lenni, hogy egy halálos balesetre sodródik az egyház meg a közösség. Isten nem akarja ezt, és ezért tisztogat bennünket. Emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház az övé, ő igényt tart az irányításra. És ha ezt most ide fordítjuk a hétköznapi életünkre, akkor tegyük meg úgy, hogy megértjük azt, hogy az egyháznak ez a része, a Békásmegyeri gyülekezet is Isten tulajdona. Időnként elszóljuk magunkat, én is beleesek ebbe a hibába, azt szoktuk mondani, hogy ez az én gyülekezetem. Igaz, hogy nyelvtanilag azt akarjuk kifejezni ezzel, hogy ide tartozom, de ahogyan ezt megfogalmazzuk, az egy kicsit árulkodó. Gondoljuk csak végig, és mondjuk inkább helyette azt, hogy az Úr Békásmegyeri gyülekezetének vagyok a tagja. Annak a közösségnek vagyok a tagja, amelynek a feje az Úristen, amely az ő tulajdona, és éppen itt van Békásmegyeren. Van ilyen közösség Csillaghegyen, meg szerte az egész világon. Soká tartana ezt fönsorolni. Mondjuk csak azt, hogy az Úr közösségének, az Úr gyülekezetének vagyok a tagja. Ő a fej, én csak tag vagyok. Nem az enyém, nem a miénk, hanem Istené. Az egyház tagság éppen ezért Istenhez való igazodást jelent. És ez az, amit Jézus számon kér ott a templomban, és ez az, amit a reformátorok is kértek, tanítottak, hogy az egyházban az egyháztagoknak Istenhez kell igazodniuk. Istenhez kell mérniük az életüket, az üzeneteiket, amiket ebben a világban közvetítenek. Az egyháztagság nem statisztikai adat, hogy én valahol be vagyok jelentkezve, meg valahonnan ki vagyok jelentkezve. Az egyháztagság azt jelenti, hogy Istenhez jövök, Istenhez tartozok, őhozzá igazodom. Jézus tehát úgy reformál, hogy nem hoz semmi újdonságot, hanem egyszerűen csak emlékeztet arra minden korabeli zsidó embert, hogy Isten irányít, van egy rendje, és azt követeli, hogy ehhez igazodjál. Ezt tette a középkori reformáció is, és legyen bármi értékelése ennek az akkori kor, vagy az utókor részéről, mi csak ne feledjük el azt, hogy nem újítók voltak, hanem reformátorok voltak. Nem kidobálták a régit, nem annak voltak az ellenségei, ami érték, hanem ahhoz ragaszkodtak, hogy az Isten egyháza a rendeltetésnek megfelelő szolgálatban találtasson itt a földön. És amihez erre nem volt szükség, arra tudtak ott és akkor nemet mondani. Sokszor megvádolják a reformátorokat, hogy oda lett a sok szép freskó, meg mit tudom én mi. Hát testvérek, nem volt semmi bajuk a művészettel. Azzal a művészettel volt bajuk, ami bekerült a templomba, és amit az emberek nem tudtak helyesen kezelni. Azzal a művészettel volt bajuk, amielőtt az emberek leborultak, aminek a színeit vakarázták, és vitték haza, föloldották vízbe, és azt mondták, na ez a templomból való festék, ez gyógyít, ez csodákat tesz. Na ezzel volt bajuk. És azt mondták, ha ezt el akarjuk kerülni, akkor mezeljük le. Akkor legyen a templom csak végtelen egyszerű, hogy az Istenről, az Isten igéjéről, a sákramentumokról semmi el ne terelje a mi figyelmünket. Adja meg nekünk Isten azt, hogy megértvén ezt az örökséget, ne legyünk bizonytalan emberek. Testvérek, a reformáció nem egy olyan esemény volt, ami miatt nekünk, akik azt mondjuk örökösei vagyunk ezeknek a gondolatoknak és eseményeknek, nem kell miatta szégyenkeznünk. Tudjuk csak meg, és vegyük csak a szívünkbe, testvérek, hogy jó dolog volt a reformáció. És ha figyelünk a mi eleinkre, akkor még inkább vegyük a szívünkbe azt, hogy azt hagyják nekünk örökül, hogy az egyházban szüntelenül mindig szükség van reformációra. Mindig szükség van arra, hogy visszahajtsuk a szívünket a mi Urunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, hogy beálljunk abba a küldetésbe, amit tőle kaptunk, és amit ő rendelt nekünk. Mindig és mindig szükség van arra, hogy egymást szeretetben, figyelemmel kísérjük, hogy magunkat és egymást is fegyelmezzük az ige mértéke szerint. Mindig szükség van rá. Nem csak évszázadonként, évezredenként, egy alkalommal, mint egy kitörő vulkán szükséges a reformáció. Ők maguk azt mondták, mindig szükség van rá. Boldogok azok, akik ezt értik, akik nem szégyellik azt, hogy milyen ősök nyomdokain járnak, de még inkább boldogok azok, akik magukat mindebben hűsége és alázatosan gyakorolják. Segítsen az Úr bennünket, hogy lehessünk és maradhassunk ilyen közösség egymás szeretetében, Isten igéhez ragaszkodva, az ő általa rendelt dolgokat, az általa megszabott rend szerint megélve, együtt élő, igaz, hűséges közösség. Amen. Értek, kedves testvérek, most fennállva a 392. dicséretünket keressük ki és énekeljük ennek az első, valamint az ötödik versét. A 392. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. el helyünket, elcsendesedve imádkozzunk. Ha nem te lennél az egyház fundamentuma, Úr Jézus Krisztus, ha nem te lennél a rendíthetetlen kőszikla, akkor bizonnyal sehol sem volnánk, sehol sem volnának a templomok, a gyülekezetek, a közösségek, s talán a Biblia sem létezne, s nem lenne a kezünkbe. Dicsőítünk téged azonban, aki kőszikla vagy, az egyház valódi és igaz fundamentuma, aki megtartod egyházadat, a te népedet, évszázadokon, évezredeken keresztül. Dicsőítünk téged, aki sokféle viharban mégis megtartod mindazokat, akik te reád építik életüket, akik bíznak benned, igaz hittel és hűségesek mindahhoz, amit rájuk bíztál. Köszönjük neked eleink nyomdokait, akiket ébresztettél, és köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy most bennünket is ébresztgetsz. Légy segítségül egyen-egyenként mindnyájunknak abban, hogy mérlegre tehessük a mi életünket, hogy mit jelent az az örökség nekünk személyesen, amiben járunk. Segíts, Urunk, hogy bennünket is a te házad, a te igét felé való féltő szeretet hadd tudjon újra és újra jellemezni. Légy segítségül nekünk, hogy tudjuk szeretni igédet, törvényeidet és örök rendedet. Könyörülj meg rajtunk, hogy az általad rendelt dolgokkal, sákramentumokkal igaz módon éljünk. Kérünk téged arra, hogy formálj bennünket olyan szeretett közösséggé, ahol együtt tudunk védekezni, küzdeni az ördög kísértéseivel, kihívásaival szemben. Adjad, Urunk, hogy el ne fogyatkozzék közülünk és szánkból a te igéd, a szabadításnak, a megigazításnak drága és szent evangéliuma. Köszönjük neked ezt a mi örökségünket, köszönjük mindazt, amelybe beállítottál bennünket. Segíts, hogy hűségesek lehessünk és maradhassunk, hogy amikor te visszaérkezel, akkor készen és munkában találhass bennünket. Kérünk téged most azokért a testvéreinkért, akik szomorkodnak és gyászban vannak. Állj melléjük és engedd, hogy ők megértsék, hogy te nem fordultál el tőlük. Állj oda azok mellé is, gyógyító, kegyelmes szereteteddel, akik betegségben vannak. S ha javukat szolgálja, tégy rajtuk és velük csodát, úgyhogy ők dicsőíthessenek téged. De akárhogy is cselekszel köztünk és velünk, adjad, Urunk, hogy abban ne kételkedjünk, hogy az Isten félő embernek minden javára van. Kérünk téged népünkért, azon belül különösképpen egyházunkért, hogy a ránk bízott küldetésben hadd járjunk mi el alázattal, hűséggel, ragaszkodva te hozzád. Légy ebben nekünk segítségül, tégy bennünket így, kincseidnek nem csak őrzőivé, hanem ahogy te erre parancsot adtál, osztogatóivá is. Amen.